Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritás képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. Eladósodás és vagyonvesztés. Ez a címe annak a tanulmánynak, amiről fogunk beszélgetni. Azt hiszem, hogy önmagában ez így nem izgalmas, de hogyha azt hozzáteszem az alcímet, hogy ingatlan végrehajtások 2022-23-ban, akkor már sokkal jobban érthetővé válik, hogy miről is szól az elkövetkező fél óra. És ennek a tanulmánynak az egyik szerzőjével, Cirfusz Mártonnal, a Periféria Központ munkatársával beszélgetek, és hogy mindenképpen hangozzon el a másik szerző neve is, Bodor Krisztoferé, aki ugyan nincs velünk, de Marcit kértem meg, hogy ezt be a fél órában kicsit beszélgessünk erről. Brutális számok vannak ebben, és amikor így előzetesen leveleztünk, meg beszélgettünk itt az adás előtt, akkor engem ez hökkentett meg, és lehet, hogy ez segít ezt kontextusba helyezni, ugye azzal kezditek, hogy 2022 nyará újraindultak az ingatlan árverések, ugye a COVID alatt ez felfüggesztésre került, és egy év alatt, 22 nyara és 23 nyara között több mint 21 ezer befejezett ingatlan árverés volt Magyarországon. Óriási szám ez. Hogy össze lehessen hasonlítani, akkor mihez tudjuk ezt viszonyítani, hogy kb. Egy normál évben mennyi ilyen ingatlan végrehajtás volt az országban?
Igen, hogy köszöntöm én is a hallgatókat, meg köszönöm a meghívást. Mondanék néhány ilyen adatot, hogy miért több, meg miért valójában kevesebb. Ez a szám ahhoz képest, amit így mondtál. Tehát igen, mi 21 ezer árverésnek az adatait dolgoztuk föl, ami egy egyéves időtartamot ölelt fel így 2022 őszétől 2023 nyár végéig. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi ingatlan, meg ennyi lakóingatlan az, ahonnan embereket lakoltatnak ki. Ezenél egy kicsivel kevesebb szám, meg nem is az összes olyan eset nyilván, amikor lakásvesztéshez vezet egy ingatlan árverés, de minden esetre nagyon sok ingatlannal dolgoznak a végrehajtók, ami mögött mindenképpen háztartásoknak az adósságai állnak, ami már odáig vezetett, hogy az ingatlanjukat is elárverezik ezeknek a lakóknak. Szóval hogy valamennyivel azért kevesebb ez a szám, nem vezet ennyi háztartás számára lakásvesztés az egy évben, tehát az nem ez a nagyságrend, az ennél kevesebb, de vannak olyan ingatlanok is, amelyek úgynevezett folyamatos árverésen vannak, amik pedig azt jelentik, hogy kim van az elektronikus árverési rendszerben az ingatlan, és 5 éven keresztül, és bármikor bárki licitálhat rá, és akkor ezeket az ingatlanokat is például nem figyeltük meg ebben a kutatásban, és ebben is van még újabb 15 ezer ingatlan. Úgyhogy az biztos, hogy 10 ezreket érint az, hogy vagy végrehajtás alatt áll az ingatlanjuk, vagy az ott lebeg a fejük fölött, hogy a végrehajtás odáig, ez adósságaik odáig fognak vezetni, hogy már az ingatlan tulajdonuk is veszélyeztetetve lesz.
Ugye 21 ezer befejezett árverés, ugye erre azt mondod, hogy még ezen kívül van még több mint 10 ezer, ami folyamatban van. De hogyha csak ezt a 21 ezeret nézzük, akkor egy magyar középváros lakásállománya került árverésre egy év alatt nagyságrendek, hogyha ilyen átlagháztartási számokat nézzük, ami azért brutális méret. És azt is látszik, ami nagyon jó a tanulmányokban, hiszen idősorokat tartalmaz, és egyébként a podcast leírásában mindenképpen berakjuk, és érdemes megnézni, hogy hát ezek nagyon hosszú árverési időszakok voltak, már abban a szempontból, hogy amikor elindultak ezek a árverések, akkor lehet, hogy még egy 2010-13-10-es évek eleje volt az ingatlanok száma alapján, például 2010-ben több mint 1000 ingatlannak az árverezése indult el, és 2023-ban ért csak célba, ami hatalmas bizonytalanságot okoz a részvevők között. Egyrészt ez a hosszú időtartam, másrészt pedig a hatalmas szám ellenére mégsem érződik, hogy ilyen elemi felháborodás lenne a társadalomban ennek kapcsán, hogy ennek éreznénk ennek a társadalmi hatását igazából, és ez egy fontos kérdés, ami talán kevésbé megvitatott még. Miben látod ennek a
Igen, én azt gondolom, hogy hát hogy ezek az ingatlan árverések, amik ugye a háztartási eladósodásnak már az a végpontja, ami, vagy egyik ilyen végpontja, ami hát egy szomorú végpont, de minden esetre egy hosszú távú folyamatnak a vége, az ugye sokáig, vagy hosszú évekig zajlik. Tehát, hogy azok az ingatlan árverések, amelyek valamilyen adósságokból keletkeztek, azok ugye hosszú folyamat révén kerültek oda. Itt, ahogy említetted is, azokban az ügyekben, ahol most jutott el ingatlan árverésig a folyamat, ott nagyon sok olyan ügyet láttunk, ahol maga a végrehajtás indult el a 2008-as válság után ilyen megélhetési válságban. Tehát, hogy tényleg ezek hosszú ideig is eltarthattak. Ugyanakkor volt azért elég sok olyan ügy is, ami viszont az elmúlt egy-két évnek a végrehajtásaiból származott. És ez nyilván azt is jól mutatja, vagy sajnos jól mutatja, hogy hát nagyon sok olyan család van, akik esetében az történik, hogy hosszú évekig, akár 10-15 évig hurcolnak magukkal olyan adósságokat, amiktől nem tudnak megszabadulni, és aztán nem tudják az adósságaikat visszafizetni, és azután odáig vezet, hogy az ingatlanjuk is árverés alá kerül. Akik talán így kevésbé ismerik a folyamatot a hallgatók közül, azoknak azért így tényleg elmondom azt, hogy amikor odáig jut egy adósság, legyen az jelzálló hitel, adósság, rezsitartozás, amit nem fizetett be valaki, vagy magánszemélyek közötti kölcsön nem fizetett vissza. Szóval, hogy amíg eljut odáig egy végrehajtás, hogy már az ingatlan kerül árverésre, az már tényleg a sokadik lépés. Előtte például a családoknak az ingóságait árverezik el, vagy hát ugye a jövedelmükből is letiltanak egy rész, szóval, hogy azok, akiknek most már így az ingatlanja került kalapács alá, azok már lehet, hogy egyébként viszonylag sok pénzt visszafizettek, vagy próbálták meg visszafizetni az adósságaikat.
De ugye azt is írjátok az anyagban, hogy azért egy adósságcsapda alakul ki, hiszen az árverezés után sokaknak még mindig megmarad az adóssága, tehát ingatlanukat elvesztik, az ingatlan árverezése nem hozza meg azt a pénzt, amivel a tartozás van, és utána bemarad ez a letiltás, a további adósság törlesztésének a szükségessége a rendszerbe. Ugye ebből mit látok az általak vizsgált időszakban? Mennyi lehetett az körülbelül, ahol ez az adósság csapda fönnmaradhatott, vagy legalábbis ahol a kikiáltási ár alatt keltek el ezek az ingatlanok?
Hát ugye több tényező van, ezt egyébként nem vizsgáltuk részletesen, ehhez így az egyes árverési hirdetményeket kellene részletesebben megnézni, amit ebbe a kutatásban nem tettünk meg, úgyhogy így egy-két, meg hát több tízezer ingatlannak ezeket egyesével nem dolgoztuk föl, de hogy nem csak mi jutottunk arra, hanem más kutatások is, amelyek vagy interjús módszerrel dolgoztak, vagy különböző ilyen kérdéves felmérésekből vannak információk arról, hogy mekkora kört érint ez az adósságcsapda, hogy ezek a vizsgálatok azért elég egyértelműen azt mondják, hogy ott is, ahol mondjuk elárverezik egy háztartásnak az ingatlanját, ott is nem fordul elő mindig az, hogy ebből az összegből, a befolyt összegből meg lehet szabadulni az adósságtól. Ennek több oka van, egyrészt ugye a végrehajtót is ki kell fizetni, annak is van egy jutaléka, illetve hogy az elektronikus árverési rendszerben a végrehajtási hirdetmény, vagy végrehajtási hirdetményekből csak a tőketartozásokat látjuk, és hogy ehhez képest meg az adósság az ugye ennél magasabb lehet, mert a tőketartozáson kívül még a kamatok is rajta vannak, úgyhogy azt valójában nem is nagyon pontosan tudjuk, legalábbis ezekből az ingatlan árverési adatokból, hogy a befolyt összeg, vagy az összeg, amit megajánlott egy licitáló, az valójában mennyit segít annak a háztartásnak. Úgyhogy ezt nehéz megbecsülni, de az biztos, hogy létezik ez az adósságcsapda, és hát azt hiszem azt is így könnyű elképzelni, hogyha van egy háztartás, aki 10-15 évig kurcol magával egy-egy növekvő adósságot, még ha el is árverezik az ingatlanját, ami esetleg az egyetlen lakóingatlanja, akkor ott az adósság spirál az még egy ilyen lakhatási problémával is súlyosbodik, tehát hogy valójában azáltal is rosszabb helyzetbe kerülnek a háztartások. És hát azt is láttuk az adatokból, hogy itt ugye mi azon a ponton láttuk az ingatlanokat, amikor így a licitálás befejeződött, és azt láttuk, hogy mekkora ezeknek az ingatlanoknak a kikiáltási ára, ami ugye az ingatlannak az értéke, és mennyi az, amit a legmagasabb összeget felajánló megajánlott, és hát itt is az látszott, hogy azért nagy jelentős szám olyan ingatlan van, ahol az ingatlan értékénél kevesebbért megy el az árverésen, ami nyilván egy ilyen vagyonvesztést jelent ezeknek a háztartásoknak.
Ha nézem az adataitokat, ugye az országos liciteknél ugye azt mondjátok, hogy 46,5%-nál nem érkezett ajánlat, tehát nem volt licit, úgyhogy jól értem, tehát sikertelen volt és további 25%, ahol a kikiáltás járanál alacsonyabb árért kelt el az adott ingatlan, tehát a negyede a licitre bocsátottaknak az a kisebb árat lehetett érte, kellett érte kifizetni, mint ami a kikiáltási ár volt, és nyilván a kikiáltási ár sem azt jelenti, hogy túlárazottak voltak az ingatlanok, hanem megpróbálták az adott piaci körülményekhez. Látszik-e ebben valami piaci logikától eltérő mechanizmus, hiszen azért ez a végrehajtás világa, ezért nagyon homályos ködös, nem csak a sadlügyre kell itt gondolni, hanem egyébként ugye azért az elmúlt években rengeteg vita övezte ezt a rendszert, ennek a működését, és azért számomra az, hogyha 25% a kikiáltási ár alatt megy el, akkor felmerül a gyanú, hogy ez azért nem tiszta piaci folyamatok alapján működik. Nem tudom, hogy ti ebből láttatok-e valamit az adatok tanulmányozás alapján.
Mondok néhány tényezőt, ami ezt magyarázhatja. Az egyik, hogy hát az országnak vannak olyan részei, ahol igazából nincsen ingatlan piac, tehát hogy nem történnek lakástranszakciók, nem akar senki lakásokat venni, meg eladni. Gondolhatunk például ilyen apró farvas településekre olyan részein az országnak, ahova nagyon kevesen szeretnének költözni. Ott mondjuk a nagyon nehéz megállapítani azt, hogy mi legyen az a mi is az a kikiáltási ár, mi annak az ingatlannak az értéke, mert hogy nincsen igazából lakáspiac. A kikiáltási ár meghatározása egyébként úgy történik, hogy az illetékes jegyző kiállít egy adó- és értékbizonyítványt, ami alapján megbecsüli, hogy az adott ingatlan mennyit ér, és akkor a végrehajtó ezen az értéken írja ki a végrehajtást, és a végrehajtási törvény szabályozza azt, hogy mennyivel lehet alámenni ennek az összegnek. Itt a végrehajtási törvény azt mondja, hogy vannak olyan esetek, amikor az ingatlan értékének az 50%-ára is levihető, tehát az 50 felén is el lehet már vinni az ingatlant, ezek nem lakóingatlanok, hanem egyéb használható ingatlanok, és a végrehajtási törvény az annyiban próbálja azért védeni az adósokat, hogy azokban az esetekben, ahol az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, illetve életvitelszerűen ott lakik, ott nem lehet elvileg alámenni, nem lehet alámenni ennek a kikiáltási árnak, tehát ott elvileg csak azon az értéken lehet elvinni az ingatlant, amennyit ér, de hát ugye nagyon nehéz megbecsülni ezeknek az ingatlanoknak az értékét, nagyon különbözőek is, hogyha így fölmennek a hallgatók a végrehajtói karnak az árverési rendszerének a honlapjáról, ott megnézik, vannak általában fényképek is, tényleg nagyon különböző ingatlanok vannak itt, akár több százmilliós nagy családi házak a budapesti agglomerációban, onnantól kezdve egészen a félig összedőlt, nem is lakható tanyákig, szóval nagyon nagy változatosság ebben, és nehéz is így megmondani, hogy szóval, hogy mi is okozza pontosan azt, hogy akkor mennyiért megy el az egyes ingatlan. Nyilván attól is függ, hogy az egyes ingatlanokra kik és hányan licitálnak, van-e valójában licitverseny, vagy nincs. Nyilván vannak olyan részei az országnak, ahol igazából egy nem népszerű ingatlant nem fog rá senki licitálni, míg mondjuk egy budapesti lakásnál, ami esetleg jó állapotban is van, és még mondjuk alacsony áron is hirdetik meg, ott pedig nagyobb licitverseny fordulhat elő, és akkor az inkább vezet oda, hogy a kikiáltási ár fölé is mennek ezek az értékek.
Ha már itt a szóba hoztad a tereti különbségeket, akkor pont erre térnék rá, hiszen maga a tanulmányotokban is térképre raktátok ezeket a árveréseket, és azért ebből látszik, hogy hol vannak a fehér foltjai az országnak, ha még nem is sok, de azért látszik, hogy a nyugati ország részben azért inkább lehet azt mondani, hogy van olyan település, ahol egyáltalán nem volt ingatlan árverés, míg hogyha a befejezett árveréseket nézzük, akkor azért nyilván a nagyvárosi közegek a leginkább terheltettel a problémától, de azért főleg a keleti ország részben elég súlyosan érintett. Ezen kívül láttok-e bármilyen területi mintázatot, és egyébként ráhúzható ez a szegénységi térképpel terheltet? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy keleten, akkor logikus, hogy ott nyilván szegénység van, jobban érintett őket a munkaerőpiac megingása, és ebből következően könnyebben elveszhettek ezek az ingatlanok.
Mi azt találtuk, hogy van három olyan mechanizmus, ami növeli a területi meg a társadalmi egyenlőtlenségeket. Szóval amit mi ebben a kutatásban mi megcsináltunk, hogy ugye tudjuk, hogy ezek az árverezendő vagy árverezett ingatlanok hol vannak, milyen településen, és tudjuk a központi statisztikai hivatal adataiból, hogy mekkorák az egyfőre jutó jövedelmek az egyes településeken, és akkor ezeket próbáltuk meg egy kicsit összevetni, és itt azt találtuk, hogy a szegényebb településeken egyrészt gyakoribbak az ingatlan árverések, ebben azt hiszem, hogy nincsen nagyon nagy meglepetés, tehát ahol szegényebbek az emberek, ott azért nagyobb a valószínűsége annak, hogy valamilyen adósságokat halmoznak föl, és akkor nagyobb a valószínűsége annak is, hogy ez akár az ingatlan árverésekig eljut. Szóval ez az egyik tényező, hogy szegényebb
itt egy település. Hadd álljunk meg, mert ugye az, hogy hitelhez jusson valaki, az nyilván kell valami fajta jövedelem jó esetben, legalábbis azért 2008 után azért ezt jobban szigorította ebben a rendszer. És ugye a szegényebb településeknek a térképe az nem nagyon változott az elmúlt évtizedekben egyáltalán, tehát hogy egyszerre, mintha lenne egy rendszer hiba, hogy úgy adtak hiteleket a bankok, pénzügyi közvetítők, hogy abban egészen bizonyítósak lettek, hogy azért nagy kisebb lesz az adott településen a megtérülés, mint amire reálisan lehet számítani. És ennek ez az oka, hogy akkor a végén pedig árverés következik be, hogy azért ez valami rendszer szintű hibának tűnt a dologba, hogyha egyértelműen látszik, hogy szegényebb település, több árverés, miközben azért ez nem biztos, hogy normálisan így kellene lennie.
A hitelezésekben abszolút én is így látom meg, hogy a Periféria Központnak a más kutatása, és itt elsősorban a Pusvai Zsuzsannának a korábbi munkáira gondolok, aki elemezte a hitelezésnek az ilyen területi mintázatait, abból abszolút látszott az, hogy a 2010-es években annak a második felében volt egy ilyen hitel bővülés, ahol egyre inkább olyan családoknak, olyan településeken is adtak hitelt, ahol mondjuk nagyobb volt annak a valószínűsége, hogy ezt nem tudják fizetni. Viszont az fontos látni, hogy ezek az ingatlan árverések, ezek nem csak abból adódhatnak, hogy valakinek van egy bedőlt lakáshitele, hanem akár egy rezsitartozás is elvezethet oda, hogy elverezik az adott családnak az ingatlanját. Tehát mikre lehet itt még gondolni? Szóval egyrészt mindenféle személyi kölcsön, fogyasztási hitel, amit nem fizettek vissza, rezsitartozások itt a vízitől a telefon, mobiltelefon díjig, sok minden előfordulhat, előfordulnak különböző köztartozások is a tartozások vagy az adósságok között, meg mondjuk talán még ami fontos, hogy magánszemélyek például egymásnak adnak kölcsönt, és akkor azt nem fizetik vissza, akkor az is elvezethet ingatlan árverésekig. Szóval a szegénység az így ebben a kontextusban együtt értelmezhető. Tehát, hogy ez volt az első ilyen mechanizmus, amit mi itt így láttunk, hogy a szegényebb településeken több az ingatlan árverés. A másik ilyen fontos tényező, hogy a szegényebb településeken alacsonyabbak az ingatlanok kikiáltási árai. Ez adódhat abból is, hogy egyszerűen rosszabb ott az ingatlan állománynak a minősége, de abból is adódhat, hogy egyszerűen rosszabb lakáskörülmények között lakó családok jutnak el odáig, hogy elárverezik az ingatlanjukat. Tehát, hogy akik szegényebb településeken laknak, ott már rosszabb helyzetből indulnak, amikor az adósságuktól meg kell szabadulni, hiszen alacsonyabb összegeket várhatnak el a licit folyamat során. És akkor a harmadik fontos tényező pedig az, hogy a szegényebb településeken gyakoribb az, hogy a kikiáltási ár alatt vannak a licitek. Tehát, hogy a szegényebb településeken jóval kevésbé van licit verseny. Tehát aki egy szegényebb településen él, az kevésbé számíthat arra, hogy majd akkor a ingatlan értékénél jóval többet kap vissza az ingatlan árverési folyamat végén. Úgyhogy ez három olyan folyamat, ami erősíti a területi egyenlőtlenségeket, ami így szerintünk nem jó. Ez nyilván nem abból adódik, hogy valami rossz lenne a végrehajtási jogszabályokban, hanem egyszerűen a ingatlan piac, lakáspiac, a háztartási eladósodás, a jövedelmi helyzetnek az ilyen egymásra adódó hátrányai tükröződnek abban, amit mi ezekben az árverési adatokban látunk.
Igen, ugye, ahogy mondtad, a rezsi tartozás is vezetett ugye a lakásvesztésé, ami nyilván összefüggésben az van azzal, hogyha bizonytalan a jövedelmi struktúrája az adott háztartásnak, akkor egy rövidebb ideig tartó kiesés is már egy hólabdát képezhet, ami elvezethet egy jelentős tartozásra. De ahogy említetted, de azért ott van a lakáshitelek mellett a személyi és fogyasztási hitelek, aminél ugye szintén azért csak így zárójelben iszonyú könnyedén adják a bankok ezeket a hiteleket, nyilván arra appellál, vagy hát maximum a végén majd valahogyan a árverezés útján vissza lehet hozni, bár ez több éven keresztül tart. Hadd kérdezem azt, hogy ugye a táblázatban, és ebből idéztem is, hogy vannak nagyon sok árverésnek a alapja az valóban a 10-es évek elején kezdődött. Tehát még lehet találni olyan hiteleket láthatólag a rendszerben, amik a 2008-2009-es devizaválság, aminek ugye a hatása az lehet, hogy egy-két év múlva jött ki, hiszen a család próbálkozott a fizetéssel, próbálkozott, majd egyszer egy ponton elengedte is. Elindult a folyamat. Szóval, hogy ez az évtizedes bizonytalan helyzet, ez nyilván nehezebben mérhető objektív adatokkal, mint hogy ti dolgoztatok. Milyen társadalmi torzulásokhoz vezethet, hogy egyszerűen egy család nem tudja, hogy egyébként mi történik az ingatlanával az elkövetkező években, hiszen azt látta, hogy az elmúlt évtizedben is egy bizonytalan helyzetben volt.
Itt szerintem fontos azt is hozzárakni, ami az ingatlan árverés előtt történik, szóval például ugye nagyon sok olyan, de itt is számokat nagyon nehéz mondani, nem tudunk, de hogy hát több tízezren vannak biztosan olyanok, akiknek a jövedelméből vonnak le tartozásokat, ahol...
Bocsánat, erre egyébként nincs is nyilvános adatbázis, hogy a ilyen...
Hát a NAV-nak, a NAV-nak vannak adatai, de azok csak a köztartozásokra vonatkoznak, úgyhogy Azokat az eseteket én nem láttam erre vonatkozóan számokat, hogy amik azokat is tartalmazzák, ahol mondjuk egy valaki nem fizetett ki egy telefonszámlát, és akkor az most már egy valamilyen követeléskezelő cégnél van, aki aztán a végrehajtás során vonatja le a családnak a jövedelméből, ami ugye lehet a munkajövedelem, de akár a nyugdíj, vagy egyéb ilyen társadalmi juttatások is. Szóval, hogy van ez a folyamat, ahol mondjuk háztartások azzal szembesülnek, hogy évekig, hosszú évekig fizetnek egyik, vagy vonják le a fizetésükből, vagy a jövedelmükből a tízezreket, és nem csökken igazából a tartozásuk. Tehát, hogy az a folyamat, amit láttunk a devizaválság nyomán, és ott szerintem nagyon pontosan tematizált ezt a közvélemény, hogy hát igen, hogy fizetjük a havi törlesztőt, de nem csökken az adósság, mert hogy úgy elszálltak a deviza árfolyamok. Szóval ez kicsiben megfigyelhető akkor is, hogyha van az embernek egy személyi kölcsön, amit nem fizet vissza, vagy rezsitartozás, ami már akkorára nőtt a kamattartozásokkal, hogy hiába vonják le hónapról hónapra a megfelelő összegeket, még így is igazából nem csökken az adósság. És akkor ez nyilván egy ilyen hatalmas bizonytalanságot jelent az adott háztartás számára. Az ingatlan végrehajtás az pedig akkor, hogyha nem sikerül elárverezni abban a két hónapos ilyen árverési időszakban az ingatlant, mert akkor bekerül az ingatlan az úgynevezett ilyen folyamatos árveréseknek az adatbázisába, ahol 5 éven keresztül ott tartózkodik az ingatlan, és bármikor bárki licitálhat rá, de ezt ugye nem tudja az ingatlanban lakó család, hogy akkor a következő nap fog beérkezni egy licit, és akkor onnantól nagyon gyorsan elvezet odáig a folyamat, hogy a licitálóé lesz az az ingatlan, de hát az is előfordulhat, hogy mondjuk 5 év után se tesz rá senki licitet, szóval az is egy ilyen nagyon bizonytalan helyzetet jelent. És hát ezek a családok azért feltételezhetően egyéb bizonytalanságokkal is terhelt az életük, szóval, hogy vagy a munkalehetőségeik bizonytalanok, vagy a jövedelmi helyzetük bizonytalan, ami nyilván súlyosbítja ezeknek a társadalmi hatásait. Úgyhogy talán azt mondhatjuk, hogy ezek az ingatlan elverések egy ilyen lakmuszpapírként tudják mutatni a háztartási eladósodásnak a bizonyos folyamatainak bizonyos trendjeit.
Ugye azért ez a levonásokhoz hozzátartozik, hogyha nagyon sok eset van a munkaerőpiacon, amikor valaki levonással terhelt a jövedelme, akkor azt a túlélési stratégiát választja, hogy inkább feketén dolgozik, hiszen akkor ugye ebben az esetben borítékba kapja a pénzt, amit nem látnak a hatóságok, ezért nem tud levonásra kerülni a munkajövedelméből, csak hát ugye a feketén való foglalkoztatás pedig azzal a veszéllyel jár, hogy vagy kifizetik, vagy nem a munkáját, és
így
nyilván
van.
Semmilyen biztosítása, semmilyen betegsége esetén kapott társadalombiztosítása, vagy táppénze, vagy szabadsága, vagy Isten végkerítés nem jár számára, tehát a legkiszolgáltatottabb munkaerőpiaci helyzetbe sodorja ön magát azzal együtt, hogy próbál ebben a helyzetben valahogy túlélni, és azt gondolni, hogy ez egy túlélési stratégia ebben a környezetben. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, lassan a végére is érünk ennek a fél órának. Én azt javaslom a hallgatóinknak, hogy bár mindig vagy cikkek, vagy pedig a új egyenlőség megjelen cikkek, vagy valamilyen könyv tanulmány alapján dolgozunk, de hogy ebben az esetben mindenképpen nyissák, hiszen nagyon gyorsan átpörgetett és nagyon sok adattal rendelkező tanulmányt tettek közzé a Periféria Központ részéről. Ezt a linket, ezt beletesszük a podcast leírásába is, illetve az újegyenlőség.hu megjelenő szövegbe. Úgyhogy szerintem ez egy érdekes és tanulságos világát mutatja meg a magyar társadalomnak és a lakhatási problémáknak. Márton, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem erről az elmúlt fél órában.
Én is köszönöm.
És azoknak a hallgatóinknak, akik visszatérőek, azoknak unalomig ismer, de mindenképpen szeretném elmondani, hogy ne csak hallgassanak minket, hanem nézzenek is, hiszen a YouTube csatornánkon elérhetőek azok a új egyenlőség rendezvények, amik az elmúlt években voltak, olvassanak minket az újegyenlőség.hu-n, és ne csak az Új Egyenlőség podcastet, hanem a Zöld Egyenlőséget és a Kék Egyenlőséget is hallgassák, amelyek folyamatosan új tartalmakkal jelentkeznek, és azokon a streaming szolgáltatókon, amiket megszoktak a podcast hallgatás során, azok elérhetőek is erre. Mindenképpen biztatom a hallgatóinkat, és hát persze arra is, hogy jövő héten is térjenek vissza hozzánk, és hallgassanak minket, hiszen folyamatosan igyekszünk új adásokkal jelentkezni, ahogy ezt most már a 6. évadra tesszük. Köszönöm szépen, én Kis Ambrus voltam, és további jó Spotify, Apple Podcast, vagy egyéb Google streaming szolgáltató hallgatást kívánok.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.